világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Szalai Máté külpolitikai szakértő, a hollandiai Klinkendél Intézet kutatója van velünk telefonon. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És hát Iránról beszélünk, ami persze önmagában is egy elég drámai szituáció, de hát a világpolitikai események központjába került egy idő után. Hogy miért esett ki egy darabig a világ figyelmének a fókuszából, arra majd rá fogunk térni. Tulajdonképpen az iráni, hát nem tudom másként mondani, népirtás, mert most már több ezer ember haláláról beszélünk a tüntetések után, az először akkor került a figyelem központjába, amikor az amerikai elnök megszólalt, és hát most ezen a héten kedden is azt mondta, azt üzente, hogy úton van a segítség. Hogy ez mit jelent, ezt nem tudjuk. Most éppen az a helyzet van, hogy az Ovális Irodában szerdán azt mondta, hogy kapott jó híreket arról, hogy az iráni rezsim leállítja a tüntetők elleni erőszakot, és úgy tűnik, hogy amerikai közbeavatkozásra nem kerül sor. Ön hogy tudja ezt, mit gondol erről?
Nagyon nehéz bármit jósolni, hiszen mégiscsak Trumpról van szó, tehát amikor olyan megmutató híreket látunk, hogy nem lesz háború, vagy nem indít el Trumpának egy újabb háborút, akkor az mindig úgy kell nézni, mint lehet, ami csak egy elterelés, és igazából most lesz igazán csak nagyobb az esély a háborúnak, vagy a beavatkozásnak, tehát nagyon nehéz jósolni. Én azt gondolom, hogy ami történt az elmúlt napokban az az, hogy nem született végleges döntés arról Washingtonban, hogy be akarnak-e avatkozni, vagy sem, viszont nagyon-nagyon közel kerültek ehhez. Látható volt a különböző mozgásokon, a hírszerzési jelentéseken, amik nyilvánosan elérhetőek voltak, illetve hát azt is láttuk, hogy a Közel-Kelet térségében, több országban, Katarban, Izraelben, illetve máshol, akik amerikai szövetségesek vagy vannak amerikaiak által használt bázisok ezekben az országokban, itt mind készültek arra, hogy szerda éjszaka, esetleg csütörtökön történhet akár egy amerikai csapás Iránban, akár egy iráni válaszlépés, vagy megelőző csapás. Az, hogy ez nem történt meg, az most egyelőre úgy tudjuk, hogy kettő dolognak köszönhető. Az egyik az az, hogy több térségbeli állam, köztük Szaúd-Arábia, Katar, Omán, Izrael, jelezték a Fehérháznak, hogy ez nem lenne egy jó ötlet szerintük, és ezeket az érveket jól tudták elmondani Trump elnöknek és a környezetének. A másikok pedig az lehetett, hogy egy kicsit fáziskésésben volt az Egyesült Államok, tehát már amikor a döntés megszületett volna szerdára, addigra úgy tűnt, hogy már lecsendesedtek egy kicsit a kedélyek Iránban, és már nem volt olyan helyzet, hogy egy külső gyors beavatkozással a rendszert meg lehetett volna dönteni.
Ez érdekes, amit mondta, hogy Izrael is megpróbálta lebeszélni az Egyesült Államokat a csapásról, de miért? Korábban voltak olyan izraeli remények, amikor az amerikaiakkal együtt ugye csapás mértek az országra, hogy ettől talán bedől a rendszer. Rájöttek, hogy ez nem így van.
Nagyon jó a kérdés, és itt sincs egy teljes egyértelmű válaszunk, és egyébként azt el is mondanám, hogy a kollégákkal, akik ezzel a kérdéssel és a régióval foglalkoznak, velük is mai reggel folyamán pont erről beszélgettünk, mert ez nem teljesen egyértelmű. Nekem úgy tűnik, hogy azért egyrészt azt nem felejtsük el, hogy az izraeli hírszerzés az nagyon be van épülve Iránba, tehát ezt láthattuk az elmúlt években, és ők pontosan tudják, hogy milyen folyamatok zajlanak az országon belül, és szerintem ők is arra a következtetésre jutottak, hogy jelenleg külső beavatkozással nem lehet nagyon gyorsan megdönteni a rendszert, hiszen ehhez szükség lenne olyan szervezetekre Iránban, akik át tudják venni a hatalmat, akik bírnak politikai, gazdasági, katonai erőforrásokkal, és ezt nem látjuk. Ha ezek nincsenek, akkor pedig amit külső beavatkozás el tud érni, az káosz, kiszámíthatatlanság, stb. Másrésztről pedig Izrael félhetett attól, hogy Irán hogyan akarna reagálni egy ilyen beavatkozásra. Ugye tudjuk azt júniusban, amikor volt az izraeli-iráni háború, akkor ott Irán meglépte azt, hogy egy amerikaiak által is használt bázist támadott Katarban, illetve rengeteg rakétát lőtt ki Izraelre is. Ugyan úgy szoktuk mondani, hogy ezt a háborút megnyerte Izrael, de azért nagy költségeket kellett fizetnie, azért rengeteg rakéta jutott át az izraeli légvédelmen, tehát lehet, hogy ezt az árat most nem akarták megfizetni. Ráadásul azért mindig ott van az, hogy az iráni tüntetések kapcsán, hogy a rezsim narratívája az, hogy ezek a tüntetők, ezek igazából nem az iráni társadalom érdekeit nézi, hanem külföldi ügynökök, és Izrael és az Egyesült Államok rejtje őket. Ha van egy külső beavatkozás, azzal csak erősíthetik ezt a narratívát, és segíthetik az iráni rendszernek a helyzetét.
Úgy tűnik, hogy Trump tulajdonképpen a venezuelai sikeres akciótól kapott vérszemet, mert ha jól tudom, akkor azt követelt a katonáktól, hogy gyors, rövid és nagyon hatékony csapássorozat végezze úgymond a rezsimmel, vagy állítsa le a gyilkolásokat, ami hát nem volt lehetséges, ahogy ön is mondja, mert Venezuela azért nem Irán, illetve egy dologban hasonlít rá, hogy ugyan elvitték Maduro elnököt, de a rezsim megingathatatlanul ott áll, tehát ezt Trump egyáltalán nem döntötte meg, és ez lett volna talán Iránban is. De nézzük, hogy miféle alternatívákkal számolt a Fehérház. Állítólag Reza Pahlavi volt, tehát a meghalt Shah egyébként már azt hiszem 65 éves fiával, aki szintén Reza Pahlavi névre hallgat. Az amerikaiak fölvették a kapcsolatot, annál is inkább, mert a koronaherceg főleg az Egyesült Államokban él. Ha jól tudom, akkor Los Angeles és Washington között ingázik, és igyekszik magára fölhívni a figyelmet. Szóval róla mit tudható, és reméltek-e tőle az amerikaiak bármit is?
Ugye Reza Pahlavi egy nagyon érdekes személyiség, és amit fontos volt tudni, az, hogy ő azt a dinasztiát képviseli, annak a dinasztiának a tagja, amely Iránt az iszlám forradalomig 1979-ig irányította. Ugye ő maga csak koronaherceg volt ebben az időszakban, de már ott is szocializálódott, és igazából 1960-ban született, tehát lejjebb 2 évtizedet majdnem ebben a régi iráni rendszerben, és ő mindig, amikor történik valami Iránban, akkor megpróbálja pozícionálni magát, és olyan szerepet fölvenni, mint hogyha ő lenne egy meghatározó alakja ezeknek a mozgalmaknak, és hát valóban van népszerűsége az iráni diaszpórában elsősorban, tehát Európában is, de az Egyesült Államokban is, az elmúlt héten is rengeteg kisebb, nagyobb tüntetést láthattunk, ahol az ő neve előkerült, vagy az ő, mint egy szimbólum a rendszerrel való ellenállásnak megjelent. Ugyanakkor egészen a mostani helyzetig igazából senki nem vette őt igazán komolyan, mert nem rendelkezik igazán belső, olyan értelme belső erőforrásokkal, mint hogy Iránon belüli erőforrásokkal, és a támogatottsága is korlátozott, de nincs egy csapata, nincsenek szervezetei, olyanok emberek, akik hűségesek hozzá, akik át tudnák venni a hatalmat. Most egy kicsit talán ez változott minimálisan, de itt azért óvatosan fogalmaznék. Most amit láthattunk az, hogy azért az iráni utcákon, az iráni városokban megjelent többször az ő neve, az ő szimbóluma is, sőt, hát ugye Reza Pahlavi azt is mondta, hogy ő maga hívta az embereket tüntetni, viszont ez meg nem jelenti azt, hogy fundamentálisan megváltozott volna az ő szerepe, vagy hogy a rendszerváltáshoz és az uralkodáshoz szükséges feltételekből többen rendelkezne. Tehát továbbra sem nevezhetjük őt egy olyan figurának, akinek nagy lehetősége lenne átvenni a hatalmat. Ráadásul most az, hogy utcára hívta az embereket, az kicsit vissza is ütött, mert azért sokan úgy vették az ő szavait, hogy neki van egy terve, amivel tud átvenni a hatalmat, de láthatóan nem volt, tehát hogy ő csak beszélt most erről a feltűzelésről, és azt akart, hogy a tüntetők kimenjenek tüntetni, de nem hiszem, hogy az ő kezében nagyon sok kártya lenne. Ez viszont nem jelenti azt, hogyha azokat nem játssza ki ügyesen, akkor ne kerülhetne olyan pozícióba, hogy legyen valamekkora befolyása abban az esetben, hogyha rendszer összeomlana, már csak azért is, mert a jelenlegi kormány nagyon hatékonyan számolta föl az összes potenciális ellenzéki szereplőt.
Tulajdonképpen Reza Pahlavi csak akkor jelenhetnek valamennyire is elfogadható figurának, ha, és hát ez a feltétel teljesült, már több generáció nőtt fel amelyek nem emlékezhetnek az apjának a meglehetősen elnyomó rendszerére.
Így van, ezt is nagyon fontos látnunk, és talán ezt is gyakran elfelejtjük egy külső szemlélőként. Ugye ez a Pahlavi dinasztia és az 1979-es iszlám forradalom előtti iráni rendszer, az semmiképpen sem a demokráciáról, vagy bármi hasonlókra, az emberi jogokról volt híres. Ugye ez egy nagyon autoritár, nagyon elnyomó rendszer volt, ami miatt mi nyugaton egy picit pozitívabban emlékszünk rá, vagy hát ami miatt vannak, akik pozitívabban emlékeznek rá, az a két dolog. Az egyik az az, hogy ez az ország és ennek a vezetése szövetségben volt az Egyesült Államokkal, és emiatt máshogy, hogy a történetírás egy kicsit pozitívabban beszél róla. Másrésztről pedig az a rendszer, ami ott működött, ott nem az iszlám és nem az iszlamista gondolatokra épült, és ugye rengeteget lehet látni a közösségi médián, és ezeket a képeket, hogy milyen volt, milyen szabad volt az élet Teheránban 1979 előtt, aminek ebből a szempontból van valóság alapja, de azért az, hogy a nőknek nem kell fejkendőt hordani, az nem azt jelenti, hogy a rendszer ne lett volna elnyomó, vagy hogy az emberi jogok tiszteletben lettek volna tartva.
Hát igen, az ember megnézi, hogy mondjuk egy iráni lány hogyan láthatja viszont a fiatal édesanyját a 60-as, 70-es évekből például miniszoknyában, és hát valóban kendő nélkül, de azért több olyan fotó van az interneten, ami ugyanezt mutatja Kairóban, vagy ugyanezt mutatja más arab országban, ami ma elképzelhetetlen. Tehát akkor volt valami olyan szabadság fuvallat a levegőben, ami még ezeket az országokat is elérte, Iránt meg mondjuk Egyiptomot.
Hát sőt, én azt is mondanám, hogy ez, amit most ugye ma a térséghez kötünk, ez a gyakran az iszlám fundamentalizmus, vagy nagyon konzervatív értékek, ez nem volt nem általános jellegű, vagy nem törvényszerű, hogy ezek uralkodóak a társadalom szervezésben. Azt úgy szokták mondani a történészek, hogy a 80-as években, 70-es évek végén volt egy ilyen iszlám felébredési mozgalom, ahol rengeteg országban láthatjuk azt, hogy megerősödnek az iszlamista mozgalmak, amelynek részben az volt az oka, hogy az ezt megelőző korszakban az uralkodó eszme, az arab nacionalizmus és a különböző nacionalista ideológiák, azok nem váltották be a hozzáig fűződő reményeket, vágyakat, és ugye ez az arab nacionalizmus, ami meghatározó Nasser időszakában, például ez egy nagyon modernizációra épülő eszme volt, amiben az iszlámhoz, a valláshoz való visszatérés az nem jelent meg erős szint. Ezért is, ahogy ön is mondja, például van egy híres felvétel Nasser egyiptomi elnökről, amikor nevetve beszél arról, hogy vannak olyan egyiptomi erők, amelyek azt szeretnék, hogy bevezessék a kötelező fejkendőviselést a nőknek, és ő maga is nevetett ezen, hogy hogyan fogja az egyiptomi nőket rávenni arra, hogy öltözködjenek. Tehát valóban volt egy változás, és ez a 80-as évekre tehető, és azóta lehet látni, hogy ezek a rengeteg rendszer elmozdult ebbe az irányba, és rengeteg szervezet ezeket az értékeket képviseli inkább.
Ha beszéljünk a tüntetésekről, az általános megállapítás, hogy a riálnak, tehát az iráni pénznek az inflációja, illetve az alapvető élelmiszerek, hát ami ezt jelenti, drágulása, tehát egyfajta gazdasági válság az alapvető ok, ami azt jelenti, hogy a bazár, amivel ugye általában az arab vagy iráni kereskedő réteget tulajdonképpen egy középosztályt szoktak leírni, annak a lázadása robbantotta ki, vagy tette folyamatossá ezeket a felvonulásokat és tüntetéseket. De miért jutott gazdasági válságba Irán? Miért pont most?
Ez nagyon érdekes kérdés. Igazából nem most jutott gazdasági válságba Irán, már ott van hát legalább egy évtizede, én még azt is mondanám, hogy két évtizede. És egyébként ez meg is magyarázza azt, hogy ezek a gazdasági jellegű panaszok miért nem lehetnek soha csak gazdasági jellegű panaszok, hanem politikaiak is. Igazából az iráni gazdaságnak a lehetőségeit, illetve Irán helyzetét már két évtizedbe fogjul ejti a nukleáris kérdés. Tehát az a kérdés, hogy Irán akar-e nukleáris fegyvert fejleszteni, illetve ez hogyan hat az ő nemzetközi helyzetére. Ugye a 2000-es évek közepére tesszük azt, hogy ezek a hírek arról, hogy Irán nukleáris fegyvert szeretne fejleszteni, ezek kitudódtak, és akkor a 2000-es évek közepén rengeteg szankciót helyeztek Iránra a nemzetközi közösség tagjai, itt ugye elsősorban az ENSZ biztonsági tanácsára kell gondolni. Nyilván az Egyesült Államok és más országok is már korábban is tettek ilyen szankciókat, de a legfontosabb ezek az ENSZ szankciók voltak a 2000-es évek közepén. Attól kezdve a kormány, ugye meg az iráni kormányok megpróbáltak kijönni ebből a szankciós helyzetből, anélkül, hogy feladták volna egyrészt a nukleáris programnak a kérdését, másrésztről pedig az iráni külpolitikában nem akartak kompromisszumot kötni. Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem akarták főleg a nyugati államok azt látni, hogy Irán nem szabadon köthet üzleteket nemzetközi szinten, stb. És éppen ezért a következő időszak az a tárgyalásokról szólt, és végül Barack Obama vezette Egyesült Államoknak sikerült egyébként az Európai Unió és más nagyhatalmak részvételével egy nukleáris megállapodást kötni 2015-ben, amit aztán szépen elkezdtek végrehajtani, és a szankciók azok felfüggesztésre kerültek. Itt az iráni gazdaságnak volt egy jó időszaka, amikor úgy tűnt, hogy rengetegen reménykednek, hogy jobb lesz a helyzet, javulni fog a gazdaság, stb. Viszont ebből a nukleáris megállapodásból a Trump kormány, az első Trump kormány 2019-ben kilépett, ezzel amerikai szankciókat, másodlagos szankciókat, elsődleges szankciókat tettek ki megint, és az egész nukleáris megállapodás rendszere az megingott. Viszont, és ugye ez nyilván visszavetette a nemzetközi beruházási kedvet, tehát megint ott volt az irány társadalom, hogy nagyon nem történik semmi, és akkor erre jöttek rá a mostani feszültségek a második Trump kormány alatt, illetve most már azt is láthatjuk, hogy az európai országok is használták a nemzetközi jog adta lehetőségeket, és az ő kezdeményezésükre azok az ENSZ szankciók, amiket korábban felfüggesztettek, azok most 2025 második felében ősszel visszaálltak Iránra. Na most ezt elég hosszan mondtam, de a lényeg az, hogy van egy két évtizedes időszak, amikor nem történik semmi az iráni gazdasággal, nincs érdemi növekedés, egyre többen élnek Iránban, hogy egyre nagyobb a népesség, 90 millió fölött vagyunk, már viszont nincs érdemi gazdasági növekedés, ez pedig nagyon kemény helyzetet eredményez. Ráadásul az irániak azt látják, hogy a kormány nem is azzal foglalkozik, hogy mi van a gazdasággal, hanem inkább azzal foglalkozik, hogy hogyan támogassa a különböző milíciákat a térségben, és ez nagyon sok frusztrációt keltett.
Tulajdonképpen mi magyarázza azt, hogy Irán és az iráni kormányok ilyen konokul és következetesen akarnak nukleáris fegyvert? Ez kizárólag Izrael ellen lenne. Ez csak egy adalék, én tudom, hogy nem ér le semmit, de Zentai Péter barátom, aki itt a rádió egyik szerkesztő műsorvezetője, járt Iránban, és hát megesküdött nekem arra, hogy rengeteg emberrel beszélt, és érdekes módon nem érzett ilyen Izrael ellenes vagy zsidó ellenes gyűlöletet. Lehet, hogy a rendszerben magában, az ideológiában ez benne van, de a hétköznapi életben nincs.
Igen, hát ugye a rendszer számára a nukleáris fegyver az egy védekezésről szól alapvetően. Ugye most is, ahogy arról beszélgetünk, hogy Trump mit csinált Venezuelában, és hogyan próbálta ugye lefejezni a vezetést, hogyan próbálta meg ugyanezt csinálni Iránnal, és milyen országokat fenyegetett meg. Azt látjuk, hogy Trump nem fenyegetett meg olyan országokat, akiknek van nukleáris fegyverük. Tehát például Észak-Koreával most meglepően nyugodtak a viszonyok, ami ráerősít arra a korábban is meglévő percepcióra, érzékelésre, hogy ha a rendszer kifejezte egy nukleáris fegyvert, akkor az biztosítja az ő túlélését. Ez a lehetőség, az eszköz, ez nagyon fontos lenne Iránnak. Én nem hiszem, hogy ezt a nukleáris fegyvert használnák Izraellel szemben offenzív módon, legalábbis nem lenne politikai szempontból racionális, hiszen attól még, hogy van nukleáris fegyverük, attól még nem tudnák felvenni ilyen pillanatban a versenyt az izraeli hadsereggel, talán soha nem lettek volna erre képesek, de a túlélés szempontjából ez nagyon fontos lett volna nekik. Szerintem az elmúlt időszakban is, ahogy egyre forrósodott a helyzet, itt az iráni vezetés még jobban azt tanulta meg, hogy sokkal hamarabb kell valaki fejleszteni a nukleáris fegyvert, hiszen akkor valószínűleg Izrael sem támadta volna meg, és most nem beszélnénk arról, hogy a rendszer bármikor összeomolhat.
Még maradva a külpolitikai kapcsolatoknál, Irán gazdasági meggyengülése, meg hát az, hogy a rendszernek figyelnie, arra kellett figyelni, hogy mi történik az utcákon, az jelenti-e azt, hogy az ő proxy csapataira, akár Szíriában, akár Gázában, akár Libanonban, tehát itt a Hezbollahra és a Hamaszra gondolok, azok nem kapnak már tőle sem annyi fegyver, sem annyi pénzt, és nem is annyi figyelmet sem, mint korábban. Tehát, hogy tulajdonképpen a térségnek egy ilyen vágyott csendőr szerepéről le kell mondani az országnak.
De az, hogy pontosan mennyit kapnak Irántól, azt nem tudjuk, ezért nem is tudnék egyértelműen válaszolni arra, hogy ez csökkent vagy nőtt az összeg. Az biztos, hogy ez is egy komoly kritika volt az iráni társadalom részéről, akik ugye nem most mentek először az utcára, tehát gyakorlatilag 2009 óta folyamatosan láthatjuk, hogy néhány évente van egy ilyen nagyobb megmozdulás, és újra és újra előkerül az a bírált a kormánnyal szemben, hogy többet foglalkoztok a Hezbollával, többet foglalkoztok az iraki milíciák támogatásával, mint az irániak támogatásával. És ezt vissza is kötném arra, amit az előbb említett, hogy persze lehet, hogy az irániak körében Izrael nem népszerű, lehet, hogy nagyon sokan bírálják az izraeli politikát Gázában, a nyugati parton, Cisziordániában, stb. De nem ezt érzik annyira fontos kérdésnek, hogy emiatt ne foglalkoznak a kormány azzal, hogy milyen gazdasági lehetőségek vannak az országban. Tehát azt gondolom, hogy ez elsősorban így kapcsolódik össze. Még annyit tennék hozzá, hogy Iránon belül az iráni rendszerben az úgynevezett forradalmi gárda, amely a hadsereggel párhuzamosan működő katonai, gazdasági birodalom gyakorlatilag az országon belül. Ez a szervezet és a hozzá kötődő más csoportok, személyek kontrollálják az iráni gazdaságnak mondjuk a felét, és hát nyilván, mivel nekik rengeteg projektjük van a régióban, emiatt ezeknek a gazdasági erőforrásoknak egy jelentős részét ezt köti le. Tehát mindenképpen én azt gondolom, hogy ha lenne egy ilyen változás, hogy kevesebbet költ Irán ezekre a külső szereplőkre, azt az irániak mindenképpen pozitívan látnák, és ez segítené szerintem a rendszer helyzetét, de a rendszer meg úgy érzi, hogy akkor teljesen védtelenné válna az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben.
Csak azért gondoltam ezt, hogy esetleg ez a támogatás már csökken, mert ehhez tudom kötni azt leginkább, hogy a Hamasz Gázában bejelentette, hogy elfogadja egy összpalesztin kormányzat megalakítását. Ezt ugye eddig soha nem fogadta el, bármennyire is meggyengült. És ha az izraeliek meggyengítették a Hamaszt, és Irán is leáll a támogatásokkal, vagy legalábbis visszavesz belőle, akkor a Hamasznak nincs más választása, mint az, hogy elfogadjon egy új helyzetet. De ez csak egy ilyen feltételezés a részemről.
Szerintem ez ennek van valóság alapja, viszont a Hamász és a Hezbollah, vagy hogy mondjam, Irán nem azért nem támogatja annyira a Hamászt és a Hezbollát, mert a gazdasági erőforrásai szűkösebbek, hanem egészen egyszerűen azért, mert az elmúlt lassan 2,5 évben, amióta ugye 2023. október 7-én megtörtént a Hamásznak a terror támadása Izraellel szemben. Az azóta eltelt időszakban Izrael olyan szisztematikusan felszámolta a két szervezetet és annak erejét, és megpróbálta elkötni vagy megpróbálta megsemmisíteni azokat a forrásokat, vagy azokat a módokat, ahogy Irán támogatta ezeket a csoportokat, hogy ők is sokkal nehezebb helyzetbe kerültek, és valóban sokkal kevesebb iráni támogatást jutott hozzájuk. Szerintem inkább ez az oka ennek a helyzetnek, mint az, hogy Irán gazdasága meggyengült volna, de a végkövetkeztetésével teljesen egyetértek.
Néhány évvel ezelőtt, nem emlékszem pontosan, de volt egy olyan megállapodás Kína, hogy a Kínát nem érdekli, hogy az Egyesült Államok milyen szankciókat vett ki, Kína és Irán között, amire, ha jól emlékszem, akkor önnel beszélgettünk, és kicsit, hát hogy mondjam, csak ironikusnak, meg humorosnak találtuk azt, hogy az egyezmény értéke ilyen több ezer milliárd dollárról szólt, amiről eleve lehetett tudni, hogy egy kamu, tehát Kína nem fog ennyit beruházni, vagy rákölteni Iránra. Azóta nem is nagyon lehet hallani erről a erről semmit, de Kína azért jelen van. Ugye vásárlóként azért hozzájárul a iráni rezsim túléléséhez, nem?
Így van, ugye ez a megállapodás valóban 2021-es, és azért is rengeteg spekuláció volt ezzel kapcsolatban, mert igazán, hogy mi van benne, azt nem tudtuk, csak ilyen különböző számok röpködtek. Én azt gondolom, hogy Iránban sose volt egy illúzió azzal kapcsolatban, hogy Kína mit tud és mit akar nyújtani Iránnak. Nyilván nagyon fontos volt az, hogy Kína gazdaságilag együttműködjön Iránnal, ugye Kína rengeteg iráni olajat vesz a szankciók ellenére, tehát mindenképpen volt egy fontos kapcsolat ez Irán számára, mint ahogy egyébként Oroszország is fontos kapcsolat, és ne felejtsük el azt sem, hogy 2023-ban, amikor sikerült normalizálni a kapcsolatot Irán és Szaúd-Arábia között, ahhoz is a kínaiak azért hozzájárultak. Nem ők voltak azok, akiknek sikerült közvetíteni a felek között, de mégiscsak egy kínai asztalnál tudták aláírni ezt a megállapodást. Tehát ez mindenképpen egy pozitív kapcsolat és fontos kapcsolat Irán számára, de hát ezt látjuk már most is, illetve láthattuk az elmúlt két évben is, hogy Kína nem fogja tudni megvédeni Iránt se az Egyesült Államoktól, se Izraeltől. Ráadásul megint ott van az, hogy Kína szeretne annyira apolitikus szerepet játszani, mennyire csak lehet a térségben, és nem oldalt választani. Kínának nagyon fontos, hogy jóba legyen Szaúd-Arábiával, más öböl országokkal, de Izraellel és Törökországgal is. Ettől kezdve az, hogy Irán érdekében mit áldozna föl, az már elég korlátozott lesz. Én azt gondolom például, hogyha Kína rá lenne kötelezve arra, hogy válasszon Irán és Szaúd-Arábia között, akkor inkább Szaúd-Arábiát választaná, de hát nincs ilyen helyzet, és nem is akarják a kínaiak ezt megtudni. Tehát valóban ez egy fontos kapcsolat, de nem jelent egy menekülő utat az iráni rendszer számára.
És mi van az orosz kapcsolattal? Azt vetik Moszkva szemére, hogy mennyire őszintén, azt én nem tudom, több elemző tudnék, hogy eddig minden szövetségesét cserbe hagyta. Ugye cserbe hagyta Szíriában Haszadot, bár befogadta magát a királyt, cserbe hagyta Venezuelát, mert ugye Maduro elrablása után nem tett semmit, más kérdés, hogy ugye mit is tudott volna tenni. És hát most, hogy Irán bajban van, itt is előkerül az, hogy Moszkva hát sajnálkozik, de egyébként nem tesz, vagy nem is tehet többet.
Így van. Én nem tudom, hogy mennyi elvárás volt ezekben az országokban, Oroszországgal kapcsolatban. Én szerintem azt sokan gondoltuk már korábban is, hogy Oroszország gyakran egy ilyen papírtigris szerepben van, és nagyon hatékony tud lenni, amíg a legerősebb felet támogatja. Tehát például Szíriában a polgárháború alatt 2015 és 2019 között mondjuk az, hogy Oroszország segített Assadnak, az Assad kormánynak túlélni, az egy nagyon fontos dimenzió volt, és valóban hozzájárult ahhoz, hogy Assad túl tudjon élni. De ez abban a kontextusban értelmezhető, hogy abban az időszakban azért a szíriai kormánynak a helyzete kifejezetten, hát nem volt jó a 2015-ben, de utána stabilizálódott, tehát sokkal erősebb volt, mint a rivális milíciák. Ettől kezdve Oroszország az erősen mellé beállva meg tudta védeni, vagy hozzá tudott járulni a biztonságához, az erősebb félnek. Viszont attól a pillanattól kezdve, hogy már nem erről van szó, tehát kiélesedik a helyzet, és mondjuk Venezuela az Egyesült Államokkal néz szembe, Irán Izraellel, vagy az Egyesült Államokkal néz szembe, ott már Oroszország nem tud a gyengébb félből egy erősebbet csinálni. És hát nem is feltétlenül szeretne. Ugye Kínánál említettem ezt, hogy muszáj egyensúlyozni a különböző közel-keleti országok között. Oroszországra ugyanez igaz. Tehát Oroszország számára is Törökország, Szaúd-Arábia, még Izrael is egy fontos partner, és hát tudják, hogyha teljesen beállnak Irán mögé, akkor az nagy problémákat okozhat nekik. Ennek ellenére egyébként Oroszország több segítséget adott most Iránnak, mint Kína, vagy más szereplők. Azt lehetett hallani, hogy Oroszország hozzájárul ahhoz, hogy ne tudjanak az Elon Musk és cégei által biztosított Starlink szatellitek működni, és ne tudjanak internet biztosítani az irániaknak, tehát Oroszország ebben mindenképpen hozzájárul, és különböző katonai eszközökről is beszélnek, amiket Irán Oroszországról tudott beszerezni, és ők tudták megvenni, és ezeket használták most a tüntetőkkel szembeni fellépés alatt. Tehát itt volt egy kézzelfoghatóbb segítségnyújtás, de azzal teljesen egyetértek, hogyha az összeomlás szélére kerül a rezsim, akkor Oroszország nem fogja megmenteni az iráni vezetést.
A tüntetéseken, hogy a gazdasági követelések gyorsan átmentek politikaiba, de ez elég bonyodalmas dolog, mert ugye mind a 31 iráni tartományban voltak megmozdulások és összecsapások. Csak hát ezek a tartományoknak egy része különféle nemzetiségeket rejt magában, kurdokat, vagy éppen talán még afgánokat is, egy időben rengeteg afgán ment át Iránba, de egyébként is ez egy sok nemzetiségű ország. A rezsim hogy bánik ezekkel? Mert a megmozdulásokból úgy tűnik, hogy elég kemény kézzel.
Így van, és egyébként ugye ez félő is volt, hogy az iráni rendszer szempontjából, hogyha ezek a tüntetések felerősödnek ezeken a kisebbségi területeken. Itt rengeteg kisebbségről beszélhetünk, ön említette a kurdokat, ugye a belucsi tartományok is eléggé tudnak forrongani, és hát most is azt láthattuk, hogy akkor, tehát az egyik fordulópontján ennek az eseménysornak az volt, amikor a tüntetések nem csak kiterjedtek ezekre a kisebbségi területekre, de a különböző kisebbségeket reprezentáló szervezetek elkezdték támogatni a tüntetéseket, és ők maguk is megmozdultak. Ugye itt kifejezetten a kurd és belugzsi területekre gondolok, akik elkezdtek szinte már helyezkedni, és mintha felkészülnének a rezsim utáni időszakra, és elfoglalni különböző helyeket. Ráadásul gyakran ezek nem hatalmas városok, nem urbanisztikai központok, tehát ezek itt sokkal nehezebb fenntartani, vagy visszaszerezni, visszaállítani a rendet. Irán egy hatalmas ország, tehát ahogy ezek a perifériás területeken egyre több baj van, úgy az iráni rendszer által mozgatott katonai kapacitások is elterjednek, vagy szétterjednek az országban, és sokkal kevésbé lesznek ütőképesek egy-egy helyszínen. Tehát ezek mind nagyon nehéz helyzetet eredményezhetnek. Most a jelenlegi tüntetésekben egyébként nem volt az elején olyan mértékű ez az etnikai dimenzió, mint például a Mahsa Amini tüntetéseken néhány évvel ezelőtt, amikor mivel egy kurd nő halálával kezdődtek a tüntetések, ezért ott a kurd dimenzió rögtön az első pillanattól kezdve ott volt. Tehát most ezt nem láthattuk, hiszen ezek a gazdasági problémák a társadalom minden csoportját érintik, viszont ahogy az idő ment előre, úgy lehetett látni, hogy ezek a területek forrósodnak.
Gyakorlatilag el is tudnának szakadni?
Hát az elszakadás az talán erős kifejezés. Nem hiszem, hogy egy önálló iráni Kurdisztán vagy iráni Belugisztán jöhetne létre, viszont a különböző helyi milíciák tudnak úgy helyezkedni, hogyha van egy nagy átalakulás vagy rezsimváltás, akkor olyan készhelyzetet hozni létre, hogy nagyobb autonómiát tudjanak követelni. Talán egy picit hasonlíthatjuk ezt a forgatókönyvet ahhoz, amit Szíriában láthatunk, ahol ugye volt egy rezsim megbukott, és most egy új rezsim épül ki, és ebben a rezsimben a kurd erők az ország északkeleti részén sikerült úgy helyezkedniük, hogy most ők nem integrálódtak még be ebbe az új Szíriába. Szerintem itt is hasonló forgatókönyvekre lehetne fölkészülni, de azért nyilván ez most teljes találgatás és jóslás.
Említette, hogy a korábbi tüntetés, lázadás, nevezük bárhogyan, egy lány meggyilkolásával indult el. Én egy-két évvel ezelőtt találkoztam egy repülőgépen, egymás mellett ültünk egy iráni lánnyal, aki nem volt kendő, láthatóan nagyon nem volt kendő, és kérdeztem, hogy ez hogy van, és azt mondja, ugyan már van egy ilyen megállapodás a rezsimmel szemben, hogy dumál, de nem keménykedik, és tulajdonképpen hagyja, hogy úgy öltözzünk, ahogy akarunk. Hát ez aztán, mint kiderült, csak egy átmeneti enyhülés volt. Most is föltűntek mindenféle fotók a Facebookon, lányok, akik kendő nélkül cigarettára gyújtanak, egy papírlapról, amin Khamenei képe látható. És hát akkor ez egy ilyen véglege, hogy akkor most valami célba fog jutni, ezt sugározták ezek a képek, de mintha megint csak az lenne, hogy elfárad és leül a mozgalom.
Hát igen, valóban, és mielőtt egyébként nagyon elterjedtek volna a tüntetések, én is ezt gondoltam a legvalószínűbb forgatókönyvnek, és valamilyen mértékben ez is történt, ugyanakkor ami egy lényegi változás az előzőekhez képest, amire ön is utalt még a beszélgetés legelején, hogy ez az iráni rendszer most olyan brutalitással lépett föl, mint még soha, amióta az iráni iszlám forradalom működik. Ugye ezeknél a tüntetéseknél sokkal kevesebben haltak meg, legalábbis amennyire tudjuk, az a Makszálmini halált követő tüntetéseken, ami gyakorlatilag egy évig tartott, ott 500 fő haláláról beszéltek, tehát egy év alatt 500 fő, most pedig gyakorlatilag egy hét alatt a legalacsonyabb becslés az 2500-2600 fő, és néhány becslés már inkább 20 000 emberről beszél. Tehát ez a mértékű agresszivitás és erőszak az iráni hatóságok részéről példátlan, ami mutatja azt szerintem, hogy az iráni rendszer tényleg az életéért küzdött most. Tehát, hogyha nem lett volna ennyire sarokba szorítva, akkor nem öltek volna meg ennyi embert. Tehát egyrésztről a vége valóban ugyanaz, mint az előző tüntetéseknél, hogy lenyugszanak a kedélyek, viszont ennyi halált követően, ennyi gyilkosságot követően nagyon nehéz bármifajta legitimitást építeni, ami nem az erőszakra és a megfélemlítésre épül. Éppen ezért gondolom azt, hogy ez a tüntetés sorozat, ez a felkelés most egy fordulópont, és a rendszer, hogyha a rendszer nem is dől össze egy-két napon belül, nagyon nehéz látni ennek a stabilizálódását, és amíg nincs valami változás az ilyen rendszerben, addig én nem látom azt, hogy hogyan tudna hosszú távon életképes maradni.
Na de az ilyen rendszereknek nincsen reformváltozatuk, úgy az szokott lenni, hogy kitartanak végig, vagy még keményebbek lesznek, tehát egyszerűen nem ismerik a megbékélés, vagy a toleranciát, vagy a pici szabadságoknak a rendszerét, mert azt gondolják, hogy ahol egy kis rés van, ott hamarosan egy nagy lyuk lesz.
Egyrésztről ez teljesen igaz, másrésztről viszont az iráni iszlám forradalom rendszerében mindig volt egy kis rugalmasság. Tehát láthatjuk azt, hogy folyamatosan változott a rendszer ezekkel, ez az 79 óta. Volt egy nagyon szélsőséges időszak a 80-as években, ugye ez az iraki-iráni háború időszaka, ami a legradikálisabb időszak az áll a rendszernek, most az elmúlt néhány hetet leszámítva. És utána láttuk ezt a váltakozást az iráni rendszeren belül, hogy 8-10 évig egy konzervatívabb elnök alatt egy konzervatív időszak volt, és utána volt egy kis enyhülés, tehát mozgott valamennyire az iráni rendszer, de valóban az elmúlt időszakban azt láthatjuk, hogy ez az ingadozás, mintha megszűnt volna, illetve valóban, ahogy ön is mondja, egyre radikálisabb irányba ment volna Irán, ami egyébként mutatja azt, hogy beszűkültek a lehetőségei, mutatja azt, hogy azért itt komoly stratégiai hibák történtek a kül- és biztonságpolitikában, és már nincs tere annak a nyitásnak, aminek volt tere mondjuk a 2010-es évek közepén. Nyilván ehhez Donald Trump amerikai elnök is kellett, és az ő döntései, de én nem hiszem, hogy ez már csak egy emberen múlik, ezek komoly stratégiai hibák voltak.
Igazából az ember összeveti a helyzetet mondjuk a 79-essel, akkor emlékezetébe kell, hogy idézze az ön szavait ebből a beszélgetésből, a beszélgetés elején, hogy már az amerikaiak megállapították, hogy sajnos alternatívában nagyon kevés van, és ez a Pahlavi, mármint a idősebb sahfia, az nem alternatíva. Ugye akkor volt egy közös ellenség. Ez volt a sahrendszer. Ez ma is megvan, a teokratikus köztársaság az egy közös ellenség. Csak akkor volt egy vezető, aki Párizsból tért haza, és akkor még nem lehetett tudni, hogy mi lesz ebből az egészből. És most nincs egy ilyen vezető, ahogy ön mondta, a rendszer gondoskodott arról, hogy tulajdonképpen ellenzéki és meghatározó karizmatikus figurák ne lehessenek, ne létezhessenek.
Így van, ez talán a legfontosabb különbség a két időszak között, és ugye még hozzátehetjük azt, hogy még akkor se volt a forradalom elején teljes negyetem, hogy milyen rendszer épül ki, tehát itt úgy sokan egy-két fázusú forradalomról beszélnek, volt egy sah ellenes, monarchia ellenes fölkelés, és utána volt egy iszlám forradalom, amikor a jelenlegi vezetők kihasználták a helyzetet és átvették az uralmat. Nyilván lehet itt is olyan forgatókönyveket gyártani, amiben valami hasonló történik, tehát megbukik a rendszer, a rendszernek az egyes tagjai, akik kellő politikai, gazdasági hátországgal rendelkeznek, ők nyitottabbak a kompromisszumokra, nyitottabbak a tárgyalásra, és valóban kialakul valamilyen fajta új rendszer. Nehéz ezt ma elképzelni igazán, már csak azért is, mert ahogy brutalizálódott most a fellépés, igazából nehéz azt látni, hogy bárki a rendszerben azt mondhatja, hogy na, nekem most már ez sok volt, és akkor most fellépek a többiek ellen. Illetve hát az elmúlt héten ezt el tudtuk volna képzelni, tehát mindenki azt nézte szerintem, hogy lesznek-e olyan forradalmi gárdavezetők, akik megtagadják a parancsot és átállnak a tüntetőköz, viszont ilyenek nem történtek meg. És attól kezdve, hogy ezek nem történtek meg, attól kezdve ma már szakítani az már sokkal nehezebb, mert már akkor ez a szereplő is benne volt a több ezer, hanem tízezer ember meggyilkolásában. Tehát nagyon nehéz látni ezt a forgatókönyvet. Az irán kutatók azt mondják, hogy amíg a jelenlegi legfőbb vallási vezető Ali Khamenei életben van, addig a rendszer nem tud reformálódni, és amint ő meg fog halni, amire egyébként van esély a következő időszakban, mert egy nagyon idős emberről beszélünk, vagy lemond, vagy bármi hasonló, vagy valami történik vele, akkor nyílhat ki annak a lehetősége, hogy egy rendezettebb körülmények között induljon az átalakulás, de megint csak ez csak pusztán spekuláció.
Beszéljünk az iszlám szerepéről egy kicsit. Nekem azt magyarázták ennek a szakértői, hogy tulajdonképpen a kezdete óta van egyfajta, csak viszály vagy konfliktus, az úgynevezett umma, tehát a közösség, a vallási közösség, meg a centralizált hatalom, az államhatalom között. És hogy ez az umma időnként át tudja venni az irányítást, és közösségként működtetni az országot, de igazából ez mindig átmegy egy politikai rendszerbe, és az ummának a vezetője a halif, ugye, amit a kalifának szoktunk mondani, azt az állam vezetői, királyok vagy szultánok ki szokták sajátítani, és akkor őket magukat nevezik ki a hitvédelmezőjének, ez egyébként a törököknél is pontosan így volt. Ami 79 előtt volt, az volt a puszta állami hatalom időszaka, 79 után jött volna az umma ideje, de hát egyáltalán lehetséges az ummának ideje, közösségi irányítás mindenféle durvaság és erőszakosság nélkül.
Hát ez már egy olyan vallás filozófiai, politikai filozófiai kérdés, amiről nehéz beszélni röviden. Én azt gondolom, hogy tehát az fontos látnunk, hogy az iszlám forradalommal hatalomra került iráni vezetésnek megvolt a maga politikai ideológiája, politikai filozófiája, és egy olyan politikai rendszere, ami egyrészt az iszlám alapokon nyugodott, viszont egy másrészt egy nagyon síta, nagyon iráni jellegű rendszer volt. Ugye ezt Vilayet-e Faqih, vagyis a vallástudósok uralmának szoktak nevezni, és hát ez a rendszer, ez teljesen egyedülálló volt, ugye ebben a rendszerben hivatalosan Allah a legfőbb döntéshozó, tehát az Isten a legfőbb döntéshozó, és igazából a legfőbb vallási vezető is a képviseli az ő szavát, ugyanakkor viszont ez nem egy teljes vallási diktatúrát jelentett Iránban sosem, és valóban a népnek volt beleszólása a politikába, ugye Iránban vannak választások, vannak elnökválasztások, vannak törvényhozói választások, amiknek egyébként van szerepe is, tehát nem is lehet teljesen figyelmen kívül hagyni őket. Tehát kialakult egy ilyen mix rendszer, amiben van egy nagyon erős vallási dimenzió, van egy hát népakaratra, népszuverenitásra épülő dimenzió is, vagy legalább valamilyen inkluzív rendszer jellege volt ennek a politikai rendszernek, viszont nyilván a háttérben ott voltak azok az erőcsoportok, amelyek meghatározták a folyamatokat. Ugye ebből a nagyobb mértékben a már említett forradalmi gárda tudtak képíteni a saját birodalmát az országon belül, de nyilván ez sem teljesen leválasztható a többi fontos szereplőtől. Tehát azt gondolom, hogy valóban volt egy ilyen a nép felé nyitó jellege ennek a rendszernek, viszont ugye pont emiatt is tudta a rendszer elkerülni az sokáig, hogy a megfélemlítést az teljesen felpörgesse. Nyilván mindig ott volt egy kis de megfélemlítés, de ilyen mértékben, mint most az elmúlt hetekben ilyet nem láthattunk, és pont ezért is ez az erőszak kikezdi a rendszer legitimitási forrásainak és pilléreinek legfontosabb elemeit.
Ez az egyik, a másik, ehhez hozzátehetjük még azt is, hogy tulajdonképpen akármilyen módon durvult el a rendszer, a gazdasági helyzet nem fog javulni. Mert ha a szürke zónában eladott olajat nézzük is, annak az ára csökken egyelőre. Igen. Tehát Irán nem fog meggazdagodni, vagy nem tudja pótolni a forrásait ebből a zónákból, Kínából sem. És hát ez a két dolog, az engesztelhetetlen gyűlölet a halálok után, a gyilkolódás után, meg az, hogy folytatódik a mélyrepülés az iráni gazdaságnak, ez lehet, hogy arra azt vetíti előre, hogy most már nem 3-4 év telik el a legközelebbi lázadásig, talán.
Így van, ez egy nagyon fontos szempont, amit mindenképpen hangsúlyozhatunk, hogy annak ellenére, hogy most úgy tűnik, hogy lenyugodtak a kedélyek, bármikor újraindulhatnak a tüntetések, bármikor újraindulhat ez a felkelés. Ugye ez egy hatalmas sok volt a társadalomnak, nyilvánvalóan az egész társadalomban mindenki ismerhet valakit, akit megöltek. Ugye nagyon sokan, nekem is vannak ismerőseim Iránban, akikkel már több mint egy hete nem tudtam felvenni a kapcsolatot. Most képzeljük el az iráni diaszpóra tagjait, akiknek még van otthon családtagjuk, és fogalmuk sincs, hogy mi történt velük. Ráadásul van ez az ördögi dilemma ilyenkor, hogy lehet, hogy el is tudom érni a szerettemet Iránban, akkor azzal csak veszélybe sodrom a szerettemet, hiszen lehet, hogy a rendszer azért engedi, hogy átmenjen a hívás a néhány ember számára, hogy megnézze, hogy kik azok, akik felveszik a kapcsolatot külföldiekkel. Tehát ezek olyan mentális, pszichológiai, társadalmi traumák, amelyekre egész egyszerűen nem lehet a politikai rendszernek választ adnia, olyan választ adnia a megfélemlítésen kívül, ami bármifajta stabilitáshoz vezetne. Éppen ezért szerintem kimondhatjuk azt, hogy az iráni iszlám rendszer nem omlott össze, de egy élő halott állapotban van, és mozgástere az gyakorlatilag nulla.
Még a végén engedjen meg egy gyors kérdést. A külföldön élő irániak száma és politikai befolyása legalábbis addig, amíg ezek a csatornák működtek, létező?
Nehéz megmondani. Nem. Azt mondanám, hogy nem annyira erős az iráni diaszpora. Nyilván megnövekedett a szerepe akkor, hogyha történik valami változás. Körülbelül 4 millió főre szokták tenni, ugye legtöbben az Egyesült Államokban, de Európában is rengetegen laknak, az Egyesült Arabemírségekben máshol. Nyilván ezeknek a házoknak lehet szerepe, de egyelőre nem lehet azt látni, hogy a diaszporából kiindulva át tudná valaki úgy venni a hatalmat, hogy láthatóan nincs Iránon belül stabil politikai bázisa.
Ezeknek az embereknek egy része hazatérne, mert akkor vinne magával némi nyugatos gondolkodásmódot, remélhetőleg.
Egy részük lehet, hogy hazatérne, de én azt gondolom, hogy ezen a ponton már annyi, tehát az iráni diaszporának a nagy részét azok teszik ki, akik a 70-es évek végétől kezdve a 80-as években jöttek a nyugati országba és máshol, tehát ők egy integrált részei a nyugati társadalmaknak, évtizedek óta itt élnek, helyi állampolgárok. Én nem látom azt a, de nem olyan a helyzet, mint mondjuk Szíria kapcsán, ahol szintén egyébként nem tér haza mindenki a polgárháború után, de azért szép számmal mennek vissza a szíriaiak. Itt én nem gondolom, hogy az irániak esetén ez ilyen tömeges lenne. Nyilván lennének rá esetek, nyilván sokan várják, hogy megdőljön ez a rendszer, de nem látom azt, hogy most, mint egy háború után mindenki hazamenne.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Minden jót.
Köszönöm szépen, kellemes estét kívánok.
Szalai Máté külpolitikai szakértő, a hollandiai Klinkendél Intézet kutatója volt velünk az elmúlt 50 percben. A műsor Csalmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönöm a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.